Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. A bőjt 5. vasárnapja van, ezt régen így mondták, fekete vasárnap. Egy olyan hatalommal kell farkasszemet néznünk, amely hatalom el fog nyelni mindegyikünket. És ez a halál. És ebben a helyzetben Jézusnak egy vigasztaló üzenete van, a szeretet erősebb, mint a halál. És itt Jézus a maga szeretetéről beszél, hogy az ő szeretete mindenek fölé emel minket, nekünk meg ezentúl az a lehetőségünk, hogy egymást emeljük. Az a lehetőségünk, hogy a szeretetünknek akkora erőt, akkora hatalmat biztosítsunk, amely elég ahhoz, hogy egymást hordozni tudjuk. Ez az élet nagy lehetősége. Ezért születtünk. Ezen a mai vasárnapon erre különösképpen is gondoljunk, a Szent Misét Zsoltér és Bernadettért ajánljuk föl, szerintem ti vagytok, ugye? És milyen alkalomból? Csak úgy. Ha. Tessék? Ma van Zsolt? Hát, már mindent elfelejtek. Szóval akkor Isten éltessen. Viszont annyi mindent kellene megjegyezni, mert ugye ma van születésnapja Jolánnak, rá is gondolunk a Lulunak, rá is gondolunk. Hát aztán itt van kedves jó Grószi, a Fenyves Kati, igaz, ő már sokkal többet számlál, mint a Jolán vagy a Lulu, mert már 85-öt. De én még azért a mai jó kívánságomban azt írtam, hogy egy kicsit Istent még próbáljuk vesztigálni, hogy még nyújtsa. Isten éltesse őt is. Mindannyiunk örömére, hiszen azok közé tartozik ő, aki sok-sok figyelmet és jó akaratot tanúsított a szenvedők, a rászorulók iránt, és az Isten nem maradadós, ő is megtapasztalja azt, hogy most is, amikor már elfogyott az ereje, mindig vannak mellette emberek, akik mellette vannak, az Istenről tanúskodnak. Tartsunk bűnbánat. És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
A Úr Jézus Krisztus, ő maga mondja az evangélium örömhírében, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Abban az időben Lázár testvéreit megüzenték Jézusnak, Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, volt. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz. Menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is, bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki, testvéred fel fog támadni, Erre Márta így szólt, tudom, hogy feltámad a feltámadásra az utolsó napot. Jézus így folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed-e ezt? Márta ezt válaszolta neki. Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jött. Jézus a lelkeményéig megrendült és megírult. Megkérdez, hová temették? Azok így szóltak, jöjj, Uram, és lát. Ekkor Jézus könnyeket kapott. Erre a zsidók megjegyezték, nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szólta, ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte, Uram, már szaga van, hiszen negyed napon. Jézus ezt válaszolta neki. Mondtam már neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették teát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! A halott azonnal jött. Kezén, lábán a rátekert lepetekkel, arcán pedig a kendővel, fejére csavar. Jézus megparancsolta, oldjátok föl, hogy járni tudjon. Zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni az atya felolvasásához, hiszen 80-on túl van, és így gyógyul a kórházunkban, ráadásul egy agyi érintettség után, stroke után, tehát azt hiszem, hogy vannak még csodák. Egyébként éppen tegnap beszélgettem valakivel, aki elment egyik paphoz, és tanácsot kért tőlem, nyugdíjba ment, sajnos. Egyre több olyan emberrel találkozunk, aki nyugdíjba megy és megzavarodik. Nem tud mit kezdeni magával. Az illető elment egy paphoz, hogy tanácsot kérjen tőle, mert nyugdíjba érkezett, és azt mondta a pap neki, nem tudok tanácsot adni, minket nem tanítottak erre a teológián, mert egy pap nem megy sohasem nyugdíjba. Tehát nem tudunk még mi papok sem mindenre feleletet adni, hála az Istennek. Mert azért nagy kísértés a mi számunkra, a papok számára, hogy mi mindenre tudunk válaszolni. Nem. Viszont éppen elég válasz az, hogy egy pap sosem megy nyugdíjba. Itt van az atya. No. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit. Ezen a mai vasárnapon, amely bizony nagyon megpróbálja a mi szívünket, bizony a mi logikus gondolkodásunkat is keresztre feszíti, ez a mai történet. Ez a mai történet, amely arról szól, és ez a Lázár történet ezt akarja valamiképpen kifejezni a számunkra, hogy Jézus szeretete erős és hatalmas. Most csak mindössze ennyit, így előzetesen, ez elé a mai gondolatsor elé, és talán még egy fél mondatot. A szeretet sokkal inkább a bölcsesség kategóriájába tartozik, mint az észszerűség kategóriájába. Ezen is érdemes nekünk elgondolkodni, annál is inkább, mert ezt várja tőlünk az Isten, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És ez az isteni elvárás, vagy a jézusi kívánalom, ez nem észszerű. És mégis ez az életnek a lendítő eleje. Tegnap voltam Tihanyban, egy kis konferencia volt, és ott nekem is kellett beszélni a máltai szellemiségről, és valaki föltett egy sajátos kérdést abban a blogban, amikor kérdezni is lehetett, és a következőt kérdezte. Ugye beszéltem a szeretetről, azt mondja, illetve azt kérdezi, az ember determinált a szeretetre? Hogy nem. Természetesen arról beszéltem, hogy igen, az ember a szeretetre determinált. Ha emberi életet akarunk élni, akkor csak szeretni lehet. Különben amorális lényé válik az ember. Akkor kezdjük el ezt a mai gondolatsort, mert nagyon fontos az üzenet. Mindig, de ma egy olyan kérdéssel szembesülünk, amit igazából úgy teljes egészében nem tud megoldani az ember. Valamiképpen olyan kérdés az elmúlás kérdése, a halál kérdése, amit rá kell hagyni az Istenre. Egy biztos, hogy a születés meg a halál foglalkoztatja az embert leginkább, nyilvánvaló. Hiszen aki megszületett, meg fog halni, mindannyian tudjuk, csak mintha ezzel a kérdéssel nem akarnánk foglalkozni. Sőt, ha véletlenül előjön akármilyen oknál fogva, akkor mintha szeretnénk egyszerűen hallatlanba venni a kérdést, vagy egyáltalán a halállal, mintha valóban nem is akarnánk foglalkozni. Mintha el se jönne az életünkben a halál. Így is gondolkodunk, úgy tervezünk, mintha ez a halál nem érkezne el. Nem biztos, hogy olyan nagy baj ez, de ugyanakkor mégsem lehet kihagyni, hogy az ember a halál felől értelmez az életet. Azt mondják, hogy sokan úgy gondolkodnak, mintha nem is lenne halál. Mintha nem is következne be, és ez alapvetően meghatározza az ember életét is, a mindennapjait is. Ha úgy élünk, mintha örökké élnénk itt a Földön, ha úgy élünk, hogy abszolút nem gondoljuk végig, hogy mit jelent az életünkben a halál, ami elérkezik, akkor bizony nagyon helytelen döntéseink lehetnek. Most roppant könnyű a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a születés az egy sajátos élmény a körülállók számára. Aki megszületik, az erről nem tud semmit. De nyilvánvalóan mi már abban a pillanatban, amikor valaki megszületik, tervezzük az ő életét, szinte már rá is állítanánk egy pályára, mikor ilyen pici még, ahogy az apja fogja ott a kezében azt a kicsi gyereket, de már millió gondolata van az anyukájának, apukájának azzal kapcsolatosan, hogy ennek a gyereknek az útja. Aztán az ember nagyobb lesz, és ő maga is meghozza a döntéseit az életével kapcsolatosan, vagy nem hozza meg a döntéseit. És ilyenkor tavasszal az embernek könnyű a gondolatait értelmezni és világossá tenni. Ugyanis minden kinyílt. Akár mondhatnám a születés. Virágba borulnak a fák, éppen reggel, amikor imádkoztunk, az imádság után mondtam Gellértnek, nézd ki, milyen gyönyörű ez a vadcseresznyefa. Annyi a virág rajta, nincs is levél, csak virág. Aztán természetszerűen az ember várja a gyümölcsöt. Mert nem öncélúan nyílik ki a virág. Az a cél, hogy az a fa gyümölcsöt teremjen, aztán egyszer mi szüreteljünk. Egyszer betakarítsuk a termést. Az élet természetes rendje. És végeredményben miért gondoljuk mi azt? Azért, mert az ember a teremtés koronája, ő mintha kiszakadna ebből a rendből. A természetnek ebből a rendjéből nem. Az ember is megszületik, aztán kiteljesedik az élete, és Jézus maga is ezt várja tőlünk, hogy gyümölcsöt teremjetek. Mégpedig maradandó gyümölcsöt. És ahogy a fa is megtermi a gyümölcsét, és utána elveszíti a díszeit, ugyanígy. Ha az ember megtermette a gyümölcsét, akkor lejár az élete. És természetszerűen tudomásul kell venni, hogy az élet egy ilyen ív, születünk és meghalunk. És nagyon nehezen tudjuk ezt értelmezni. Miért kell meghalnia az ember? Testvérek, ez a mai vasárnap pontosan ebbe a kérdésbe világít be. Igenis, az ember az életének értelmet kell, hogy adjon, hogy megteremjük a gyümölcsünket. Most nem kell ezt felsorakoztatni, mit jelent. A gyermekek megszülésétől kezdve a gyerekek felneveléséig, aztán az ember az adottságait, amiket Istentől kapott, kibontakoztatja, ezek a talentumok, ezek a karizmáink, ezeket nem magunknak kapjuk, hanem tovább kell adni, mert ezek a gyümölcseink, aztán el kell fogadni, hogy mi beletartozunk ebbe a nagy rendbe. És a halállal ennek az időszaknak vége. Azt hiszem, bármennyire is meggyötri a szívünket, bármennyire is megpróbálja az agyunkat, ezzel a kérdéssel szembesülni kell, ezzel szembe kell nézni. Helyesen kell gondolkodnunk az életről. És bizony azok az emberek, akik nem képesek ezt az életfilozófiát kialakítani a maguk számára, ezek az emberek az esetek többségében rossz döntéseket hoznak. Az esetek nagy részében olyan megnyilatkozásaik lesznek, amik nem a mások számára teremnek gyümölcsöt, hanem mások kárára lesznek, mások ellenére lesznek, akár így is mondhatnám, köveket rakunk egymásra, vagy akár azt is mondhatnám, hogy megkötözzük egymást erre a mai példázatra gondolva. És ezek az emberek azok, akik most utalok arra a kérdésre, amit tegnap föltettek nekem, hogy igenis, beprogramozott az ember. Ahogy az a növény is, az az élőlény is azért van, hogy gyümölcsöt hozzon, ha nem hoz gyümölcsöt, akkor kivágják. Ha nem hoz gyümölcsöt, akkor nincs értelme a létének, az életének. De ha igen, akkor nem, akkor volt értelme mindennek. És ugyanez van az életünk esetében is. Ezért igaz az, amit a Szentírásból is ma hallottunk, hogy a szeretet hordoz bennünket. Ezek a gyümölcsök éltetnek bennünket. Egymás számára vagyunk. Egymásért élünk. És ha ezt el tudjuk fogadni, akkor az a 50 év, 60 év, 70 év, egyeseknél 80 vagy még több, akkor így telhet el, hogy egymással összetartozhatunk, és egymás javát szolgáljuk. Van értelme az életünknek, nem hiába születtünk meg. Aztán el kell fogadni, meg kell barátkozni a gondolattal, hogy amikor letelik az ember életének az ideje, akkor az embernek meg kell halni. Bizony ezzel a kérdéssel, akár már ilyen 9 évesen is lehet foglalkozni, mint ahány éves a Jolán, de mindenképpen 85 évesen, mint Kati. Ez magától értetődik. Nem azon kell törni az agyunkat, hogy miért kell meghalni, persze, hogy meggyötör bennünket valakinek a halála, és esetleg még mi magunk is mindig többet ígérünk magunknak az évekből, mert szeretjük ezt a földet és ezt az életet is, de. És akkor most ennek utána csak egy-két szempontot hadd fűzzek a mai evangéliumhoz, ami talán ennek a gondolatnak a menetében már közelebb kerülhet hozzánk. Azt hallottuk, hogy ugye most határozzák el a írástudók meg a főpapok, hogy Jézus meg kell ölni. Lázár föltámasztása után születik meg ez a végleges döntés. Nem maradhat élve. Fölforgat mindent. És Jézus tudja, és az apostolok is vissza akarják tartani, hogy ne menjen oda, mert ott egyébként is már sok ellenséges indulat várja őt, de oda megy, mert Jézus nem menekül el a tragédiák elől, Jézus nem fordít hátat valakinek akkor, amikor az szenved, hanem oda megy. És ez rendkívül fontos üzenet már is az élettel kapcsolatosan. Gondoljunk csak arra, hogy akik szenvednek, akiknek megpróbáltatásaik vannak, számíthatnak-e erre, hogy mi önmagunkat kockáztatva is oda megyünk, és meggyőzzük őket afelől, hogy összetartozunk. És ami számomra különösen fontos, az kettő. Az egyik, hogy akkor, amikor Márta találkozik Jézussal, és mondja, ha itt lettél volna. Tehát Márta teljes reménytelenségben szólítja meg Jézust, akkor itt kiderül valami, amely arról szól, hogy Jézusnak a szeretete, Jézusnak az elkötelezettsége irántunk, minden reménytelenségünknél nagyobb. És erre mindenképpen kell számítani. Akkor, amikor mi mindent föladtunk, Jézusra még mindig számíthatunk. Ezért mondtam azt, hogy Jézus szeretete az a bölcsesség kategóriába tartozik, nem pedig az észszerűség kategóriájába. Hiszen gondoljunk csak arra, azt mondja Márta, hogy már negyednapos. És Jézus, vegyétek el a követ. Testvérek, az életnek egy olyan területére utal bennünket ez a kép, amivel nem szívesen találkozunk. Nem szívesen találkozunk azokkal az emberekkel, akiknek szaga van. A szegénységnek szaga van. Egy hajléktalan, amikor fölül a villamosra, akkor az emberek elhúzódnak. Egy cigány gyerek, amikor a putriból elmegy az iskolába, akkor senki nem akar mellé ülni. Nyilvánvaló nem az a megoldás, hogy valaki büdös, akkor el kell húzódni. Nem az a megoldás, hogy az a gyerek ilyen hátránnyal érkezik meg az iskolába, hanem valami más. És nyilvánvaló, az a más, az pontosan azt jelenti, hogy itt nem az észszerűséggel kell foglalkozni. Nem a mi racionális gondolkodásunk vezet bennünket el a megoldáshoz igazából, hanem az a szívünk bölcsessége, a szeretetünk találékonysága. Bizony, ezen nagyon komolyan el kell gondolkodnunk, ha valóban értelmet akarunk adni az életünknek. És két mozzanatra hívnám még föl a figyelmet, az egyik, vegyétek el a követ, a másik, oldjátok föl a kötelékeit. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet, és ez csak ebben az aspektusban lehet érteni, ezt a kő elvételt, meg ezt a kötelék feloldást. Mert hogy mi emberek egymásnak ássuk a sírt, és még jó nagy követ is teszünk rá. Most mindegy, hogy miért. Nyilvánvalóan nem az élet szolgálatának a jegyében. Valami más motivál bennünket, de egy biztos. Akkor, amikor előítéleteket gyártunk, akkor, amikor közömbösen nézzük baját és baját, akkor, amikor csak magunkra tudunk gondolni, látván a másiknak a megpróbáltatásait, ez tökéletes sírásás. Csak nem gondoljuk végig, hogy valójában ezt tesszük. És akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek le a köteleket róla, azokat a pólyákat, amikkel bepólyázták ezt a meghalt embert, akkor Jézus a mi kötelékeinket akarja oldani, a mi önzésünknek a kötelékeit. Azt a fajta gondolkodást akarja föloldani, amikor az ember csak a maga érdekét nézi. Kedves jó testvérek, ha ezekkel a kérdésekkel nem szembesülünk, akkor nincs jogunk gondolkodni az életről, majdnem, hogy azt merném mondani, hogy nincs jogunk örülni az életnek, és élvezni az élet ajándékait, csak akkor van, ha sohasem közömbös számunkra a másik ember helyzete, aki esetleg büdös, aki esetleg a mi érzésünk miatt a lehetőségeinek a nulla pontján tart, nem lehetnek ezek az emberek számunkra közömbösek. Jézus mondja, én vagyok az élet. És az élet pontosan ez, hogy elszedjük a köveket, amiket egymásra rakunk, és föloldjuk a kötelékeket, amikkel egymást megkötözzük. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ott van az élet, ahol Jézus van. Ott van a feltámadás, ahol ezek a gondolatok érvényre jutnak. És akkor csak egy utolsó gondolatot búcsúzásképpen, talán többen ismerik a Jedermann tragédiát. Jedermann szórakozik a barátaival, egy nagy vacsoránál vannak, és jön a halál. El kell velem jönnöd. És nagy zűrzavar támad a ünnepi teremben, és a cimborák, a barátok, mert jön másodszor is a halál. El kell velem jönnöd. Aztán jön harmadszor is, és egyszer csak azt veszi észre Jedermann, hogy egyedül van. Mindenki elment. És akkor az a ládája jut eszébe, ami tele van arannyal. És ráfekszik erre az arannyal teli ládára, rátok mindig számíthattam az életemben, mindent megvehettem ezekkel az aranyakkal, jöjjetek velem. És akkor cinikusan válaszolnak az aranyak, majd az utódaidat fogjuk szolgálni. És Jedermann, hát senki nem jön velem. És akkor néhány fényes alak jelenik meg, és ők azok, akik elkísérik. Ezek az a néhány jó cselekedet, amit élete során tett. Ennyi marad. Néhány jó cselekedetünk, és ezek kísérnek el bennünket az Isten elé. Kedves testvérek, örüljünk annak, hogy az élet megadatott nekünk, örüljünk annak, hogy mi megszülettünk. Mennyit beszélnek ma arról, hogy nem születnek meg a magyarok. És ugye éppen tegnap hallottam, 2050-re a 75 évesek országa lesz Magyarország. Örüljünk annak, hogy megszülettünk, örüljünk az életnek, ne felejtsük el, hogy mindegyikünk meg fog halni, és a mai életünknek egyedül az áldozataink adnak értelmet. Mindaz az áldozat, amit egymásért hozunk, mindaz, amit szétoztunk a kincseinkből, gazdagságunkból egymásnak, és ezáltal egymást éltetjük, és ebben az esetben nem hiába születtünk. Kívánom, hogy ezzel a megnyugtató érzéssel élhessük a mindennapjainkat, bár szorongatások közepette, mert egyszer, amitől annyira félünk, teljes egészében egyedül maradunk. Hiába lesz mellettünk halálos ágyunknál jó esetben az egész család, az ember egyedül megy el. De ez nem tragédia, mert betöltöttük küldetésünket, ha betöltöttük. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Kedves testvérek, az életről és a föltámadásról, hogyha valamilyen fogalmat akarunk szerezni, akkor Jézus szeretetéhez kell fordulnunk. Jézus szeretete nagy, Jézus szeretete erős, Jézus szeretetére mindig lehet számítani. A kegyelmet kell kérni most ebben az imádságban, hogy a mi szeretetünk ilyen legyen. És akkor gyümölcsöző az életünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Könyörögjünk. Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Kedves testvérek, nagyon rohan az idő, ma van az év 100. napja, már szinte egyharmada eltelt ennek az évnek. Jövő vasárnap már virágvasárnapja van. A virágvasárnapi Jézusi bevonulásra emlékezve a szentmise kint kezdődik a templom mögött itt az udvarunkban, és onnan jövünk be majd a templomba, hozzanak barkaágakat, bármilyen virágokat, amiket megszentelünk, és ünnepeljünk. Gondoljunk arra, hogy Jézus bejött ebbe a mi emberi világunkba, ahol bizony néha nagyon gyengék vagyunk, néha vereséget szenvedünk, mert nincs elég nagy szeretet a szívünkben. Bizony sok-sok fájdalmat, szenvedést tudunk okozni egymásnak. Jézus azért jött, hogy rámutasson arra, hogy ez nem kell, hogy így legyen. Csak az embernek tudomásul kell venni azt, hogy bizonyos önkorlátozás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy együtt élni tudjunk. Önkorlátozás, szeretet. Ezt a ajándékot kívánom a ünnepelteknek is. Isten éltessen, Zsolt, van még Zsolt valaki itt a templomban? Isten éltesse, Zsolt. Hát én azt hittem, hogy nekem a Szentlélek súg, nem maga. Akkor a Tihanyi Mártit is Isten éltesse, súgta a Szentlélek második helyettese, hogy Mártát is Isten éltesse sokáig, Jolánt, Lulut, Rózit. És mindannyiunkat. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.